igazából a sorozat, amiben a gyülekezet tart a hegyi beszéd, most értünk egy olyan részhez, ami kezd arról beszélni, hogy a gyülekezeten belül, illetve a gyülekezeten kívül a keresztény embernek, vagy a Krisztus követő embernek mi is a feladata, hogyan viszonyuljon a körülötte lévő világhoz. A Máté evangéliumának a 7. részének az első 6 versét fogom felolvasni, és ezt fogjuk majd együtt megvizsgálni, hogy miről is beszél itt Jézus. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogy mondhatod a te atyád fiának, hagyd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolja arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal megtapodva ellenetek forduljanak, és szétszaggassanak titeket. Még egyszer fel fogom olvasni, előtte az első képet meg fogjuk nézni. 3 kis képet hoztam, 1000 képet lehetne a témakörben hozni, az előítélet, ítélet. Mert hogy azért jók a képek, mert az első ítéletünket képek alapján hozzuk. Amit látunk, ez egy ilyen jellemző reakció. Ezért azt hiszem, hogy az igeolvasás közben, hogyha ezek a képek fognak látszódni, ez úgy talán megmozgat bennünket belülről. Annyit hagy mondjak el, hogy maga ez az ige szakasz elsősorban, első körben rólunk szól, hogy mi milyenek vagyunk, és hozzánk szól, ezért ebből fogunk indulni, és utána a vége felé fogjuk azt megnézni, hogy hogy is van jelen Jézus ebben az egész folyamatban. Tehát mit jelent az, hogy mégiscsak itt van, és ő mondja ezt nekünk, és hogy segít Bob Márlitól az idézet, akit én munkássága miatt nagyon szeretek, szerintem a zenei műfaj egyik legigénytelenebbikét, a reggit magas fokon művelte. Ki vagy te, hogy bíráld az életet, amit élek? Nem vagyok tökéletes, nem is azért élek, hogy azzá váljak, de mielőtt mutogatni kezdenél, győződj meg róla, hogy a te kezeid tiszták. És akkor olvasom, hát ilyen két versenyként, azt hiszem 3 kép van, hogyha egy új kép van, az teljesen jó. Ne ítéljetek, itt már jelent igazából, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának, hagyd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal megtapodva ellenetek forduljanak, és szétszaggassanak titeket. Ez a kép maradhat is igazából. Ugye itt 7 darab csontváz van, az egyik egy fehér ember csontváza, egy néger csontváza, egy homoszexuális, a straight, azt nem tudom. Igen, igen, ebben, lehet, hogy ebben az értelemben került fel, ugye ilyen megbecsült, becsületes, aztán egy katolikus, egy ateista és egy ember csontváza. Hát itt most kimaradt a református, igen. Így van, vastagabb a nyakcsigolyája a reformátusnak, ezért nem lehetett berakni. 2 évvel ezelőtt kaptam egy e-mailt az egyik ismerősömtől, hogy ugye ezt nem te írtad, és volt rajta egy Facebook üzenet, ahol én hát egy viszonylag határozott mondattal elküldtem őt a sunyiba. És akkor mondtam, hogy nem, hát ezt nem én írtam, mert hogy nem vagyok a Facebookon. Ezután ő mondta, hogy de, fenn vagyok a Facebookon, és rövid keresgélés után kiderült, hogy tényleg fenn vagyok a Facebookon. Mert hogy valaki az IVIV-ről a profilomat egy az egyben átmentette a Facebookra, és hát ott egy ilyen életet élt a nevemben, ami egy ideig valószínűleg teljesen ártalmatlan volt, de ahogy így visszakövettük az utolsó nem tudom hány hetet, én nagyon nem vagyok rajta a Facebookon, ezért nem tudom, hogy ezt hogy lehet, de visszakövették, és hogy kiderült, hogy ilyen egyre durvább mondatokkal küldök el embereket a fenébe. És hát jöttek is reakciók. Tehát, hogy simán jött az, hogy na, hogyha egy keresztény szervezetnek ilyen a vezetője, akkor nem is vagyok kíváncsi a keresztényekre. Ilyesmi. És akkor itt éreztük, hogy ez már az a határ, ami... Tehát, hogy engem alapjában ilyen kevésbé zavart, mivel tényleg valahogy ez a Facebook engem elkerült eddig. Nem zavart a dolog, de amikor már azt éreztem, hogy fontos ügyek kezdenek nehézségbe kerülni, és ítélet alá kerülni, akkor úgy voltam vele, hogy ezzel nem tenni kell, és nagy nehezen sikerült levetetni őt. Nem volt egy egyszerű. Ami miatt érdekes a dolog, hogy ő azért egy, ahhoz képest, hogy én milyen vagyok, egy sokkal csúnyább képet mutatott be rólam. Gyanítom, hogyha felmennék a Facebookon, akkor ahhoz képest, amilyen vagyok, egy sokkal szebb képet mutattam volna magamról. Tehát, hogy másik irányban tévedett csak. És ez nagyon közel áll ehhez a témához, hogy hogy is vagyunk mi ezzel az ítélet kérdésével. Hogy állunk az ítélethez? Pár dolgot az elején szerintem muszáj tisztázni. Az első az a szónak a jelentése. Tehát ahogy itt Jézus használja, ez a kéno, ez a görög ige, ebben az értelemben a törvényszéki ítéletet jelenti. Tehát tényleg az, amikor valakit elítélnek, valakit megvizsgálnak, eldöntik róla, hogy az, amit csinál, vagy amilyen volt, vagy nem tudom, amilyen ő, az ítéletet érdemel. És azért fontos ezt tisztázni, mert hogy ennek a szónak a jelentése mindenkiben más szül. Alapjában véve, hogyha az ítéletre gondolunk, és mondjuk pszichológusokat kérdezünk meg, akkor nyilván egy csomó olyan vizsgálat van, ami kiterjed arra, hogy bebizonyítsa, hogy az ítéletek alapján tudunk tájékozódni a világban. Tehát nézem a gyerekeimet, három kicsi gyerekem van, ami egy nagyon izgalmas dolog. Tehát, hogy egész hamar kiderül az, hogy milyen étel ízlik nekik, és milyen nem. És ezt nagyon hamar meg tudják ítélni. Mi az, ami tetszik egy embernek, mi az, ami nem tetszik. Mi az, amitől félnek, vagy mi az, amitől nem félnek. És hogy ezek az ítéletek, amiket ők kialakítanak a tapasztalat alapján, arra kell, hogy ők biztonságban érezzék magukat ebben a világban. Tehát az egy teljesen normális dolog, hogyha egy nő este megy az utcán, és jön vele szembe egy furcsa, fekete, bőrkabátos, kopasz figura, tükörbe szorított kézzel, akkor lehet, hogy úgy ítéli meg a helyzetet, hogy most egy másik utcában megyek tovább. Tehát ez egy belső olyan ítélet, nyilván semmit nem tudhat a figuráról. Lehet, hogy nagyon jóságos, nem tudom ki, de hogy azért biztos, ami biztos alapján, tehát, hogy működik bennünk egy alapjában véve fontos és jó védelmi rendszer, amit az ítéleteinkre alapozunk. Viszont ami fontos, hogy egy olyan közeget alkottunk a magunk számára, nem szeretem most már azt mondani, hogy egy olyan világ vesz körül, mert hogy ezt a világot mi alkotjuk, mi teremtjük magunk köré. Tehát, hogy egy olyan világban vettük magunkat körül, és alkottunk meg, ahol ezek az ítéletek minél gyorsabbak kellene, hogy legyenek, és minél határozottabbak. Tehát igazából a reklámpszichológia ugye arra épít, hogy az első két másodpercben, ha megnyered a figyelmet, akkor valószínűleg van esélyed, hogy a terméket elad. Ha az első két másodpercben elveszíted a nézőt, akkor bebuktad a, nem tudom, sok ezer dolláros reklámköltséget, vagy millió dolláros reklámköltséget. Állásinterjú. Tehát megnézik a lapot, amit leadtál, és a formátum az első, amit megnéznek. A formátum klappol, akkor utána elmentik, hogy érdemes tovább olvasni. Tehát, hogy arra rendezkedtünk be, hogy minél hamarabb, minél hatékonyabban, minél gyorsabb ítéletet hozzunk első látszatra. Ami csak azért nehéz, mert hogy felerősítünk magunkban a sztereotípiákat. És hogy nagyon nehéz elhatárolni azt, hogy hol van az, ahol még ez egy józan első benyomás, hol válik ez már egy elős előítéletté, és hol válik megbélyegzéssé, vagy elítélésé. Az én kislányom, aki tegnap telepírtált a Bibliának, hátulról, aminek nagyon örültem. Ő másfél éves, és nem tudom pontosan, hol akadt el ez a folyamat, de hogy most ott tartunk, hogy minden, ami rossz, az bácsi. És hogy ez hosszú út lesz belőle kidolgozni. Ha én fáradt vagyok, és így betemetem az arcom, akkor így hallom, hogy mondjam, bácsi, bácsi. És akkor tudom, hogy oké, én most bácsinak nézek, így nem szabad viselkednem, mosolyogjak, ne legyek fáradt. De bármi, tehát, hogy aminek ilyen szigorúan nézek rá, akkor bácsi. És az tényleg rajzfilmben, magyar népmesékben nagyon egy jóságos, nagy bajusz, nagy szakálú bácsi le van festve, bácsi. Tehát már a bácsik rosszul indulnak, szegény, már tényleg a nagypapa most azzal küzd, hogy ő nagyon szeretné megölelni, de hát ő most bácsi kategória. Viszont azt hiszem, hogy ez olyan szempontból fontos, hogy azért ezek a sztereotípiák bennünk is bennünk vannak. Tehát, hogy nagyon hamar bácsizunk mi is, és megvannak a mi fixa ideáink. És amikor Jézus azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, akkor azt hiszem, hogy erre hívja fel a figyelmet. Hogy az, amiben benne vagyunk, amiben benne mozgunk, ez a nagyon gyors és nagyon határozott ítélet, ezzel elrekesztjük magunkat másoktól, és másokat is magunktól. És hát, hogyha most ilyen politikailag korrekt szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy Jézus ilyen szempontból az esélyegyenlőség széles tárházát nyitja meg, mert azt mondja, hogy ne ítélj. Ne ítélj. Aztán menjünk tovább, hogy miért is ne ítélj, de még annyit ezzel kapcsolatban szeretnék azért mondani, hogy ezt az egész ítélet halmazt, amiben benne vagyunk, ezt még keresztényként fel tudjuk erősíteni. Tehát, hogy azt hiszem, keresztényként még pluszban azért is szól hozzánk ez az üzenet, mert hogyha ebben élünk, akkor nagyon hamar belekerülünk abba, hogy a keresztény üzenetet is, és a keresztény gondolatainkat is beszűkítjük ez alá az ítélet alá. És nagyon hamar, én ugye felekezet közi szervezetben dolgozom, találkoztam olyan diákkal, aki szerint a kávézás bűn. Na hát ezt megítélik azok a diákok, akik szerint a kávézás nem bűn, de találkoztam olyannal is, aki szerint a kávézás nem bűn. Hát a tánc, az már bűn. A kávézás belefér. Van, aki szerint a kávé és a tánc sem bűn. Szerintem hülyék azok, akik szerint a kávézás, így van. De a alkohol. És aztán megyünk tovább, és a cigaretta. És akkor ez ugye négy erős vaskos kategória, és így eloszlik benne a tömeg. És hogy igazából a kereszténységünket ez nagyon-nagyon át tudja hatni. Hogy mi ricskéljük egymást. És igazából az történik, hogy akár fontos kérdések alapján is elkezdünk ugyanígy az ítélet alapján gondolkodni. És nagyon hamar kiemelünk bizonyos dolgokat, és nem állok vele szóba, mert ő cigizik. Ha cigizik, akkor ő nem Krisztusé. Ha nem Krisztusé, akkor mi közünk egymáshoz testvéri szinten. És olyan pályákat járunk be, amik nagyon erősen, hát azt mondanám most, hogy félelem irányítottak, tehát a biztonságunkat próbáljuk ezzel megtartani, ami csak azért nehéz. Becsei Miklós, aki a Mátai Szeretett Szolgálatnál dolgozik hajléktalanokkal, és ő a rendszerváltás óta gyakorlatilag hajléktalanokkal foglalkozik, és eddig minden kormány alatt ezt csinálta. Ő mondta azt, hogy szerinte Magyarországon, Budapesten és Magyarországon is a hajléktalan ellátás az európai szinten is nagyon jó. De hogy nyilván látjuk azt, hogy nagyon sokan kín vannak ennek ellenére az utcán, és ennek a munkának a jellegzetessége, hogy nagyon hamar meglátszik az a rész, ami nem működik. De hogy az emberek többsége, mikor a hajléktalanokra gondol, nagyon hamar megszűri az ítéletet. Én korábban voltam a Szent Egyed közösséggel hajléktalanoknak osztani rendszeresen ételt, és hogy döbbenetes volt, hogy mennyire más élettörténetek. Nagyon hasonló ruha, ábrázat, élethelyzet, de hogy a három diplomás tanártól kezdve a segédmunkásig nagyon sokféle élet, a kiugrott szientológus, nagyon sokféle történet, És erre mondta azt Fecsei Miklós, és azt hiszem, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, az ennek egy nagyon erős gyakorlati megvalósulása. Azt mondta Fecsei Miklós, hogy na, ezek azok az emberek, akiket nem lehet rendszerszerűen megközelíteni. Mert hogy nekik van egy sajátos történetik, és hogy az ő emberi történetükön keresztül lehet valamit tenni, ha lehet. És amikor Jézus azt mondja, hogy ne ítélj, vagy ne ítéltes, én azt hiszem, hogy erre felhívja a figyelmet. Ugye ő itt a farizeusokat sokat szitta amiatt, hogy milyen hamar hoznak ítéletet azzal kapcsolatban, hogy Jézus kit kerül együtt. És Jézus az embert látta meg ezekben a helyzetekben. Ilyen szempontból az egyház sajnos nem áll túl jól, és bármelyik nem hívő barátommal beszélgetek, hamar megkapom, hogy az egyház ítélkező. Van egy altatóorvos barátom, most beszélgettünk hétvégén, és azt mondta, hogy neki most ez egy nagyon nagy dilemma, hogy altathat-e abortuszra érkező anyukát. Mert hogy szerinte az abortusz emberölés, ugyanakkor ő nem gondolja azt, hogy nem lehet olyan élethelyzet, ahol ő abba a döntésbe sodródik, hogy ő is elvetetné a gyereket. És azt mondta, hogy mi alapján ítélem én meg őt, és miért nem oltatom el a műtét előtt, hogyha én ugyanúgy megtenném. És azt hiszem, hogy az egyházat nagyon sokszor ezzel szembesítik, hogy mi alapján ítélkezel, mikor ugyanúgy megteszed ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, ezt most nem is akarom itt lezárni, csak mint illusztráció hoztam. Mint ahogy azt is, hogy nagyon izgalmas látni, hogy első Ferenc pápának a karrierje ível, mert hogy valami olyan dolgot kezdett el, amit sokan vártak már az egyháztól. Ha megnézzük azt, hogy miket nyilatkozik, nem lehet azt mondani, hogy sokkal kevésbé radikális az ítélet kimondásában. Tehát nagyon határozott és nagyon kemény ítéleteket mond nagyon sok mindenre. Ami talán fontos, hogy nagyon látványosan és nagyon hamar az egyházon kezdte ezt az ítéletet. Tehát, hogy a saját egyházával kapcsolatban is nagyon kritikus sok ponton, és ez nagyon sok embernek hitelessé válik. Mert hogy megint az, amit itt Jézus mond, ne ítélj, hogy ne ítéltes, magad szemében, a gerenda máséban a szálka, ezzel nagyon sokan tudnak azonosulni, és amikor első Ferenc pápának ezt a megnyilatkozásait vizsgálják, akkor azt látják, hogy na, ez valami ilyesmiről beszélhet Jézus, amikor erről beszél. A fontos és első gondolat, azt hiszem ezzel a ne ítélj, hogy ne ítéltesse, hogy nem a mi kezünkben van ez a végső ítélet. Ugye ez a 109. Zsoltár elég vaskos és vérmes. Durva, brutális, nem? Brutális. De hogy benne van az az indulat, hogy engem nagyon eltiportak, és hogy abban bízom, hogy Isten legalább annyira, hanem még durvábban eltiporja őket. Az, hogy ezekkel az érzelmeinkkel mit kezdünk, és Isten mit kezd ezekkel, meg hogy van ez az Isten kapcsolatunkban, ez megint egy másik téma. De hogy a Zsoltáros azt hiszem annyit megtesz, hogy hátrébb lép egy lépéssel, és azt mondja, hogy Uram, ez a te kezedben van, nem én fogom őket vérrel, vassal lezúzni, hát abban bízom, hogy te megteszed. De azt elismeri, hogy az ítélet az Isten kezében van. És Jézusnak ez a mondata azt hiszem nagyon hasonló, ne te ítélj. Ne te ítélj, mert nem vagy különb, és itt jön a szálka és a gerenda hasonlat. Ez a hasonlat olyan, ami egyébként a kora rabbinikus irodalomban, meg a görög irodalomban is megtalálható. Tehát ismerős ez a szemet szúró szálka hasonlat. De itt Jézus azért nagyon erősen hangsúlyozza, hogy a másikében van egy szálka, azért nekem ment a kezembe szálka, mindannyiunknak ment már a kezébe szálka, fáj. Ha a szememben lenne szálka, tehát azt nehéz elképzelni is, nehéz, hogy milyen lehet a gerenda ennél, nyilván még durván. De hogy azt hiszem, hogy azért mondja ezt Jézus, mert hogy vedd észre, hogy addig ne szólj, amíg a te rendszeredben is hiba van. Tehát, hogy mielőtt rásütnéd a másikra a bélyeget, muszáj, hogy megvizsgáld magad. Egyrészt azért, mert lehet, hogy nem jól látod. Tehát, hogy így, hogy kilóg a szemedből egy nagy gerenda, nem biztos, hogy teljes a látásod. Lehet, hogy vannak úgymond baffolt benne. Tehát, hogy egyszerűen nem úgy érzékeled a dolgot, ahogy kéne. Hát az külön szépség, hogy a szálka és a gerenda az ugyanaz az anyag. Tehát, hogy lehet, hogy amit a másikban meglátsz bűnt, az azért szúr annyira, mert hogy nálad is megvan. Lehet, hogy amit a másikban észreveszek, az nálam is probléma. Ennek az egésznek az aktualitása, és azt hiszem, hogy a szépsége az, hogy advent van, és hát ugye protestáns egyházban kevésbé fontos a színeknek a szimbolikája, de ez a három lila gyertya, ez a bűnbánat gyertyája. Ugye a lila szín az a bűnbánat színe, az Újpesté. Csak az Újpest. Bocsánat, ez... De hogy a bűnbánat az... Tehát azt mondja Jézus, hogy ez az egész történet ott kezdődik, hogy vedd észre, hogy hol sérültél te, hol van a te vakfoltod, hol a te gerendád, és onnan kezdődhet el az élet. És hát ez a saját otthoni házastársi dinamikánkban abszolút megfigyelhető, robban a bomba. Nyilván nem én vagyok a hibás, hanem a feleségem. Mert hogy a saját rendszeremben vagyok. És a saját rendszeremben az, amit ő művel, az teljesen érthetetlen. Persze ő is a saját rendszerében van, és az, ahogy én viselkedek, az is érthetetlen. És hogy itt Jézus azt mondja, és ez a gerenda arról szól, hogy állj. Ne a saját rendszeredből ítéld meg a helyzetet, hanem lépj egyel távolabb, és nézd meg magad. Gondold végig, hogy az, ami most történt, az, amit most csináltál, hogy abban hol vagy te. Először magad vizsgáld meg. És az adventi időszak, én szeretnék mindenkit buzdítani, hogy pláne itt az első napok, hetek szólhatnak erről, hogy hol vagyok én most, hol vannak az én gerendáim. Azért nehéz ez, mert, és itt még kicsit visszatérek a Facebookra, egy német pszichoterapeuta, aki közel 30 éve dolgozik pánikbetegekkel, azt mondja, hogy egyre több a pánikbeteg. És azért egyre több, és azért gondolja azt, hogy ez majd egy növekvő tendencia lesz, mert hogy ismét csak azt mondom, hogy egy olyan világot alkotunk magunk köré, ahol muszáj jó képet mutatni magunkról. És hogyha mutatok is egy-két rossz dolgot, azt is úgy mutatom meg, hogy hát ilyen szerethetően legyen rossz. Tehát, hogy ne az ilyen szúrósan, baracskosan, büdösen rossz, hanem olyan kis elfogadható. Jaj, hát én még azt is, ugye az állásinterjúnál is el kell tudni mondani a hibáimat, de azt úgy, hogy én azt tudom, és ezért arra majd fogok készülni, mikor így fogok dolgozni. Tehát, hogy olyan elfogadhatóan rossz legyen mindenki, de alapjában ez is még a jó imidzset építse. És azt mondja ez a német pszichoterapeuta, hogy az a nehéz ezzel, hogy olyan súlyt helyezünk magunkra, annyira tökéletesnek kell lenni, hogy gyakorlatilag ez a szorongásban és a pánikbetegségben jön ki. Tehát ez a nem hibázhatok. Az Amerikai Szépség című film jutott eszembe, ami ugye nagyon erről szól, ennek a karikatúrája, hogy milyen is egy tökéletesnek hitt család, és milyen bizonyosságok vannak mögötte, és ugye ott van az a szomszéd, aki egy szabályok szerint élő, ha jól emlékszem, katonatiszt, és van egy fia, aki nem a szabályok szerint él. És nem tudja őt elfogadni, és végén úgy tűnik neki, hogy a fia igazából homoszexuális, elkezdi őt megtámadni, gyakorlatilag elűzi otthonról, és kiderül, hogy valójában ő maga homoszexuális. És hogy itt megint arról beszélünk, hogy fel kell építenünk egy olyan világot, amivel mi tökéletesek vagyunk, és közben azzal kell szembesülnünk, hogy gyakorlatilag ezek a hibák, amikről beszélünk, lehet, hogy a mi hibáink. Azok, amiket ítélet alá vonunk, lehet, hogy rólunk szólnak. És ígértem azt is, hogy hát nézzük meg, hogy van ebben Jézus jelen. Szabad meg tűnteni, gondolom. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és jó dolog lehet az adventi időszakban, ugye most még csak egy gyertyát gyújtunk, hogy Jézus itt nyíltan beszél és őszintén. Már ez önmagában felszabadító. Tehát nem úgy beszél rólunk, mint akinek nem szabadna ott lenni a gerendának. Úgy beszél rólunk, mint azok az emberek, akiknek ott van a gerenda a szemében. És hogy ez oké. Az nem oké, hogyha mi magunk ezt nem ismerjük el, vagy ha nem foglalkozunk vele. És ez a fény, amit Jézus megjelenése jelent, nem csak nekünk, hanem jelentett akkor is, ez tényleg arról szólt, hogy addig a vallásosságot ahhoz kötötték, hogy a tökéletesség. Ugye ez a farizeusi hozzáállás, és ők voltak a példaképek, és Jézus azt mondja, hogy nem. A hitünk és az Isten kapcsolatunk az arra épül, hogy hibázhatunk. Hogy nem az a baj, hogy gerendáink vannak, hanem az a baj, hogyha mi ezzel nem akarunk foglalkozni. És azért nehéz, mert ezeket a gerendákat elhordozni, ez nagy teher. És hogy emiatt nagyon sok döntésünket az életünkben rosszul hozunk meg. Mert félig vakok vagyunk. És ezek a gerendák nehezek. Csomó energiánk azzal megy el, hogy ezeket megtartjuk valahogy. És Jézus azt mondja, hogy két dolgot tud adni ebben. Egyrészt ennek a gyertyának tudja adni a fényét, tehát hogy ad világos pontokat, megvilágosít dolgokat. Ha a hegyi beszédre végig gondolunk, ugye a törvénynek nem csak a betűit, hanem a törvénybe életet ad, megeleveníti, elkezdi magyarázni, hogy igazából amikor te arra gondolsz, hogy ez bűn, akkor menj mögé, és tehát, hogy megvilágítja, hogy mi a lényege egy-egy törvénynek, és ezáltal próbál nekünk segítséget adni, hogy meg tudjuk vizsgálni magunkat. A másik, amit ad, az a melegség, hogy mindez biztonságos környezetbe kell tenni. Tehát úgy hibázhatok, hogy még egy átlagos rendszerben hamar kipöröghetek, hogyha hibázok, mert az nem trendi. De hogy Jézus azt mondja, hogy teljesen oké, sőt, sokkal jobb, hogyha észreveszel a hibáidat. Úgyhogy arra gondoltam, hogy lehet azon gondolkozni majd a végén, mielőtt még a harmadik pontra rátérnék, feltenném ezt a kérdést, hogy amikor másra ítéletet mondok, tehát amikor megszületik bennem egy ítélet, akkor tulajdonképpen ez az ítélet hogyan szól rólam. Tehát fordítsam vissza. Mi az, ami első körben meg szoktam ítélni, vagy mi az, ami na azt mondom, hogy ez nagyon. És talán most nem arra gondolok, amit ilyen nagy általános. Tehát azt hiszem, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy még azok is, akik azt mondják, hogy ne ítélkezzünk, azt nem szabad, az bűn. Nem? Azoknak is, hogyha azt mondom, hogy a pedofíliát azért csak elítéli, akkor azt mondja, hogy ilyen a pedofíliát elítélem. Tehát, hogy vannak ilyen nagy általános, most inkább mindenki azt keresse, hogy mi az, ami neki úgy személyesen, tehát, hogy na, ezeket az embereket úgy le tudom nézni, úgy igazán. Tehát, hogyha arra gondolok, na ez gáz, ez a figura. És akkor azon elgondolkozni, hogy szól ez rólam. Tehát, hogy ha tényleg igaz az, hogy a más szemében szák az én szememben gerenda, akkor hogy én is ilyen lennék, vagy én épp, hogy nagyon nem vagyok ilyen, de valami miatt ez fontosabb. Vált. Tehát, hogy gondolkozzunk el ezen. Azon is elgondolkozhatunk, hogyha rátalálunk a magunk gerendájára, hogy mikortól volt ez ott, mikor került ez oda, hova kötöm időben, mi ennek a gerendának a története. Tehát egyszer az csak úgy valahogy mégiscsak oda került, mi hozta ez oda, miért, van-e valami elindítója. És ami még talán segíthet, hogy azon elgondolkozni, lehet, hogy már eddig is nehéz eljutni, de hogyha mégis ezeket megtaláltam, akkor azon elgondolkozni, hogy miért van ez még itt ez a gerenda, mi tartja itt, miért fontos ez nekem, hogy itt maradjon, mit védek ezzel, miért van szükségem erre. Tehát, mert nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy ezek megmaradjanak, de mi miért van erre szükségem. És azt hiszem, hogyha ezen a folyamaton tudunk menni, ezt a folyamatot úgy érdemes, hogy végig imádkozva. És ebben számít, azt hiszem, Jézus jelenléte, hogy azért mégiscsak esetenként vakfoltokról beszélünk. Tehát lehet, hogy tényleg magamtól nem jövök rá, és ebben tudjuk egymást is segíteni, tehát a közösség ebben nagyon nagy erő lehet, illetve az, hogy imádságban megyek végig egy ilyen folyamaton, mert akkor Isten hajlandó megmutatni ezeket a pontokat, és megvan talán az a biztonságérzetem is, hogy ő ezt látja. Tehát előle már végképp nem kell takargatni, mert ez ugye egy olyan csapda tud lenni, hogy eltakarom. Tehát ezt a folyamatot nagyon tudnám ajánlani, legalább elindulni ezen, hogy ezekkel a vakfoltokkal tudjunk valamit kezdeni. Tudom, hogy vannak olyan közösségek, és ez egy nehéz, ezt vagy bevállalja az ember, vagy nem, de hogy vannak erre gyakorlatok, hogy ketten, hárman olyan imapárok összejönnek, aminek része az is, hogy a bűneinkről beszélgetünk. Ez olyan megkeres. Tehát még a legjobb barátommal is azért, pláne a sötét oldalam, ez egy nehéz feladat, de mindenki, akinek ilyen van, az nagyon-nagyon áldásként éli meg. Tehát ezzel is érdemes elgondolkozni, mert azt hittem, hogy ami még plusz számunkra Jézus jelenlétén túl, hogy egy közösséget is ad, ahol ezt talán meg tudjuk engedni egymásnak, vagy ezáltal magunknak is. És végén, mielőtt még ezen el tudnánk kicsit gondolkozni, ezt a 6. verset, ezt azért érdemes még megnézni. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal megtapodva ellenetek forduljanak, és szétszaggassanak titeket. Na hát ugye eddig volt a ne ítélj, és aztán Jézus beszél a disznókról és a kutyákról. És itt emberekre gondol, hogy van ez. Azt hiszem, olvastam most elég sok olyan internetes oldalt, ahol ez a ne ítélj, hogy ne ítéltess előkerül. És nagyon sokan mondják azt, hogy hát élj úgy, hogy ne ítélkezz, hogy valósítsd meg magadban a krisztusi lelkületet, legyél olyan, mint Krisztus. Krisztus nagyon kemény ítéleteket mond. Tehát Krisztus nem azt mondja, hogy nincsenek a kategóriák, nem azt mondja, hogy nincs szálka, nincs gerenda, nincsenek emberek, akik már pedig jól érzik magukat a szálkájukkal és a gerendájukkal, és nem érdekli őket, hogy ezzel mi van. És ők így akarnak beleélni a világba. Jézus arra hív el minket, hogy tegyünk különbséget. Mert azzal fogjuk tudni magunkat is gyógyítani, és másokat is, hogyha néven nevezzük azt, ami gerenda. És néven nevezzük azt, ami szálka. A saját életünkben is, és más életében is. És azt hiszem, hogy ha adventre gondolkozunk, akkor még ez egy ilyen nagyon érdekes adventi, karácsonyi és húsvét felé mutató küldetése is az egyháznak, hogy van kétféle klasszikus kísértés van. Az egyik az úgy néz ki, hogy itt a terített asztal körbeülik a sok gonoszok, a sötét világ, és megérkezik az egyház, és ugye nincs még meggyújtva a gyertya, és megérkezik az egyház, leül, és azt mondja, hogy hát barátaim, itt sötét van. És akkor hurrá, nagyon jó. Igen, megjött az ítélkező egyház, köszönjük szépen. Ezzel még nem jutottunk előrébb. Nagyon sokszor ebben a pozícióban van az egyház. Kimondjuk, hogy ez sötét, ellenben létezik a világosság. De ez még nem sokat segít. És erre szokott nagyon dühös lenni sok keresztény, adott esetben mondjuk beszélünk a pedofiliáról, és kiderül, hogy vannak olyan gyülekezeti vezetők, akik pedofilok. És akkor hogy is beszélünk erről? Tehát, hogy van ez a tévhit, hogy oda kell mennünk, és közelni a sötétben. A másik az azt hiszem, hogy az a típusú, amikor látjuk, hogy sötét van, de nem azt mondjuk, hogy hát itt sötét van, hát igen, hát jó, hát itt sötét van, igen. Akkor ide jövünk, és hát akkor együtt vagyunk itt sötétben. Ez az ilyen jó elfogadó egyház. Tehát, hogy oké, persze, te legyél ilyen, ő olyan, amolyan, teljesen oké. Tehát két kísértésünk van, az egyik, hogy ítélkezünk ezerrel, a másik, hogy ilyen értéksemlegesek leszünk. Egy ilyen jó semmilyen, nem? Tehát, hogy egy ilyen igazán belevaló semmi. És hogy szerintem ez kísértés, mert hogy azért sok kereszténynek tényleg bántó az, ahogy ítélkezik az egyház, és próbál inkább semmi, nem, én nagyon korrekt, te lehetsz olyan, te mindenki lehet bármilyen, és ez teljesen oké. Ebben megint nincs ott az evangélium. Az evangélium szerintem az, amikor nagy nehezen ezt a gyertyát első körben magam számára, vagy a közösségem számára, a gyülekezetem számára megnyújtom. Amikor engedjük azt, hogy Jézus bejöjjön ezzel a világossággal, de annak része az, hogy tudják a sötét dolgokat megvilágítani. Tehát akkor előkerülnek olyan dolgok is, amit egyébként nem szeretnénk. És amikor ez a világosság már a miénk, akkor megtehetjük azt, hogy leülünk ahhoz az asztalhoz, ahol nekünk is helyünk van, mint egyház, a társadalom asztalához, és akkor lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát örülünk, hogy végre világosság van, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy szerintem ez nem igaz, és elfújják. És erre mondja szerintem Jézus azt, hogyha 20-szor is elfújják azt a gyertyát, akkor neked nem annál az asztalnál kell ülned. Tehát nem abba kell az energiádat ölnöd, hogy meggyújtsd azokat az embereket, ez nem annak az ideje. Ott nem fog találkozás születni, hanem hogy lesznek olyan emberek, akiknek szükség van erre a világosságra, amit te már magadénak tudsz, és oda fognak jönni. És ez a 6. vers ebben egy nagyon kemény ítéletnek hangzik, de azt hiszem, hogy ez a józanésznek a döntése, hogy nem hiszem el oda 20-szor elfújatni a gyertyámat. Összegezve és zárva, én azt gondolom, hogy az ítéletnek helye van. Az, hogy elítélek valakit, az nem az én kezemben van. Ha így teszek, akkor valószínűleg mellé nyúltam. De az, hogy megkülönböztetek dolgokat, és elsősorban a magam életében, és ebből fejlődök, és megörülök annak, hogy hú, hát ez az én életemben nehéz volt, de valahogy meg tudtam vele küzdeni, és hirtelen rájövök, hogy hoppá, akkor lehet, hogy tudok a másiknak tanácsot adni, hogy ugyanaz a probléma, ami az életemben, én életemben valahogy megoldódott, lehet, hogy neki is úgy meg tud oldódni. És erre mondja azt Jézus, hogy ha már kiszedted a gerendát, akkor esetleg foglalkozz a másik szálkájával. És lehet, hogy az ő életében ez egy nagyon fontos segítség lesz, de először legyen miénk a fény, és utána meg merjük tovább vinni, magunkkal vinni.